Magyarország. A műsorvezető Nagy Katalin.
Orbán Viktor Budapesten fogadta tegnap délután a lengyel kormányfőt, Morawieckit. A találkozó utáni sajtótájékoztatón mindketten megerősítették, hogy készek a vétóra. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Ezek szerint nem gondolták meg magukat?
Mindent megfontoltunk, mindent meggondoltunk, és továbbra is kitartunk a nyári álláspontunk mellett, hiszen már nyáron is együtt lépett fel a két ország. Akkor is azt mondtuk, bár akkor még a vírusnak a második hulláma előttünk volt, és csak az első volt mögöttünk, de már akkor is azt mondtuk, hogy nagy bajba lesz jó néhány Európai Uniós ország. Kopogjam le, szerencsére ez nem Magyarország, vagy ezek között nincs ott Magyarország. De néhány ország nagy bajban lesz, ahol az államadósság magas, ott nehezen bírják majd a második hullámát a válságnak, különösen annak a pénzügyi következményeit, ezért szükség van egy gyors segítségre. Össze is állítottunk egy válságkezelő alapot, és akkor is azt mondtuk, hogy ezt gyorsan el kell juttatni azoknak, akiknek erre szüksége van, és minden politikai vitát félre kell tenni. A másik tábor meg azt mondta, hogy dehogy kell félretenni, most jött el az ideje, hogy összekössük a politikai vitákat a költségvetési kérdésekkel. Ezt a támadást, ezt a szerintem felelőtlen összekötését két különböző dolognak, mármint a politikának meg a válságkezelésnek, ezt júliusban sikerült elhárítanunk, de az Európai Parlament, aminek szintén van szerepe ebben az egész játszmában, a nyár és az ősz során elérte azt, hogy a német elnökség mégiscsak összekapcsolja a két dolgot. Szerintem egy rossz döntés volt, nem kellett volna engedni az Európai Parlamentnek, világosan meg kell mondanunk az európai képviselőknek, hogy rossz álláspontot, felelőtlen álláspontot képviselnek, tönkretesznek számos Európai Uniós országot, ha ragaszkodnak ahhoz, hogy politikai kérdéseket összekössenek válságkezelési, gazdasági kérdésekkel.
Persze, ők erre azt mondják, hogy nem ők teszik tönkre, hanem Magyarország meg Lengyelország teszi tönkre. Egyébként most, amióta ön is megírta, és Morawiecki kormányfő is megírta a levelét, hogy készek vétózni, azóta tapasztaltak-e bármilyen a megosztásukra irányuló kezdeményezést vagy javaslatot?
Politika egy olyan világ, tetszik tudni, ahol kalapács meg ék mindig kéznél van, tehát próbálják azt beütni a megfelelő helyre, tehát éket verni az egymással szövetkező országok közé. Ugye Közép-Európában bimbódzó félben van egy szerintem történelmi perspektívában fantasztikus lehetőségeket magában rejtő, magában hordozó közép-európai együttműködés. Szerintem mi meg fogjuk tudni védeni a nemzeti szuverenitásunkat itt Közép-Európában, ez nyugaton már kevésbé divatos. Mi meg tudjuk védeni a bevándorlástól a saját országainkat, Nyugat-Európa az már bevándorló országokból áll. Szerintem a keresztény hagyományokat, gondolkodásmódot, életmódot meg tudjuk védeni, nyugaton már multikulti van, minden össze van keveredve mindennel. Tehát én egy nagy perspektívát látok a közép-európai államok együttműködésében. Ez lassan halad, hiszen a történelem során a közép-európai államok gyakran egymás ellenfeleként jelentek meg, és sokáig gondolták azt, hogy csak egymás rovására válhatnak erősebbé. Most kiderült, hogy együtt könnyebben válunk erősebbé, mint külön-külön, vagy éppen egymás rovására. Ez egy új perspektíva. Ennek a megértése, lefordítása politikai akciók nyelvére, közös gazdaságpolitikára, ez időt vesz igénybe. De ez történik. Ebben élünk ma. A ma meghatározó egyik történelmi folyamata az életünknek, az Közép-Európa újjászületése és a Közép-Európa államok együttműködése. A következő 10 év erről fog szólni.
Ön a Zeitnek adott egy interjút, amiben azt mondta, hogy válasszuk ketté, tehát megismételte a júliusi javaslatot, és ezt a lengyel kormányfő is jónak tartja. Ön hogy látja? Lesz megegyezés? Merkel kancellár ugye lehet, hogy csak a szokásos politikai optimizmusa folytán azt mondta, hogy ő lát lehetőséget a megegyezésre.
Hát megegyezni mindig meg lehet. A
pozíciók, elfogadják akkor ezt a javaslatot?
A pozíciók világosak, tehát ahhoz, hogy a európai válságkezelő alap és a költségvetés létrejöjjön, ahhoz a mi szavazatunk, a lengyel és a magyar szavazat nélkülözhetetlen. Nélkülünk ez nem jön létre. Ezzel szemben a politikai viták összekötése a gazdasági kérdésekkel nem jogi természetű kérdés, egy politikai döntése néhány uniós országnak, illetve az Európai Parlamentnek. Tehát a mi pozíciónk az betonszilárdságú, az ő pozíciók meg csak egy politikai akarat. Azon lehet változtatni, amilyenken nem. Ha ez bekövetkezik, akkor lesz majd valamilyen megegyezés. Én nem akarok kompromisszumot kötni. Tehát nem arról van szó, hogy kössünk valamilyen kompromisszumot, hanem arról van szó, hogy találjunk egy megoldást. Kompromisszum gyakran nem a megoldás, hanem éppen, hogy egy rossz döntés. Nekünk most arra a pozícióra kell helyezkednünk, hogy a bajba jutott államoknak minél hamarabb adjuk oda a szükséges pénzügyi alapokat, és induljon meg az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ez a feladat. Persze fékezzük meg a vírust, mentsünk meg minél több ember életet. Fejlesztjük a vakcinát, és így tovább, és így tovább. Tehát szerintem erre kell összpontosítani. Ez egy szilárd pozíció. Hogy ez milyen politikai vitákat kapcsolunk hozzá, hát ez tetszőleges, bármilyet hozzá lehetne kapcsolni. Most éppen úgy gondolta az Európai Parlament, meg a soros hálózat által finanszírozott egyéb szereplők, hogy most a joguralminak, jogállaminak mondott kérdéseket kötik majd ide. Ezt a lengyelekkel megmondtuk világosan, lehetetlen. Július óta mondjuk. Biztos voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy majd olyan nyomást helyeznek Lengyelországra és Magyarországra, hogy a végén feladja az álláspontját, de akik ezt gondolták, nem ismerik a közép-európai népek történelmét. Mások meg azt gondolhatták, hogy majd pénzzel megvásárolnak bennünket. De hát nem lehet megvásárolni bennünket, mert a közép-európai történelem arról szól, hogy a szuverenitásról, szabadságról és függetlenségről van szó, akkor nem lehet bennünket eltéríteni a szándékainktól. A harmadrész pedig nagyon világosan megneveztük, és ez új szerintem, mert ez 4-5 évvel ezelőtt még másképpen festett, mi megneveztük azt a főszereplőt, aki szövi, mint póka hálót a háttérben a maga szándékainak megfelelő csoportosulásokat, szervezkedéseket, föllépéseket. Ez Soros György. Soros György egyfelől magyar állampolgár, de másfelől amerikai. Legjobb lenne, ha hazamenne. Mármint Amerikába. Tehát nem teljesen világos, hogy miért kell Soros Györgynek a szavát komolyan venni, ha európai politikai kérdésekről van szó. Lehet, hogy a markában tart, sőt, biztosan tudjuk, hogy a markában tart jó néhány európai parlamenti képviselőt, de világossá kell tenni, hogy Soros Györgynek nem lehet döntő, sőt, semmilyen befolyása sem lehet európai politikai kérdésekben. Ő már 15-16-ban megírta, jól emlékszem rá, hogy azok az országok, akik nem engednek be bevándorlókat, azokat pénzügyileg meg kell büntetni. Ami most az asztalon van, elegánsabban, de ugyanezt mondja. Mert ha elfogadnánk az Európai Parlamentnek a javaslatát, az azt jelenteni, hogy ha nem engedjük be a migránsokat, akkor a költségvetésünk egy részét elvehetnék tőlünk. Brüsszelben ugyanis az a helyzet, hogy aki nem engedi be a migránsokat, az nem lehet jogállam. Illetve csak az lehet jogállam, aki bevándorló országgal alakítja a saját hazáját. Ezt mi nem fogjuk megtenni, ellen fogunk állni, és nem fogadjuk el, hogy ehhez pénzügyi következményeket lehessen fűzni. Ez Soros György javaslata, ma ezt képviseli az Európai Parlament, és szerintem nem volt helyes a miniszterelnökök részéről, illetve a német elnökség részéről, hogy engedett ennek a Soros Györgytől származó Európai Parlamenten keresztül kifejezett politikai nyomásnak. Nem szabadott volna engedni, akkor nem itt tartanánk.
Mi a véleménye arról, hogy a projekt szindikét nem adta le azt a válaszlevelet, amelyet ön írt Soros Györgynek?
Hát ilyen a baloldali sajtószabadság. Saját hangjuknak mindig van tere, aki vitatkozik velük, azt meg valahogy félreteszik, elhallgatják, nem vesznek róla tudomást. Tehát nézd, az európai vitakultúrától ez teljesen idegen. Hát ha valaki ír egy cikket, ami megtámad országokat, és az adott országok válaszolni akarnak, akkor az európai vitakultúra szabályai szerint azt le kell közölni. Akkor is, ha nem értünk vele egyet.
Nyugat-Európában azért nagyon sokszor volt arra példa, akár Kovács Zoltán, akár az ön esetében, egyszerűen nem akarták lehozni a választcikket.
Hát itt tartunk. Örüljünk, hogy mi nem oda tartozunk.
Ön azt mondja, hogy egyértelmű, hogy mi áll a háttérben, és ez tényleg úgy látszik, hogy így van, hiszen az Európai Bizottság biztosa egész határozottan azt mondta, hogy nem elég az a bevándorló, ami érkezett az elmúlt években, hanem még többre van szükség, mert ez a kontinens előrekszik, és nekik szükségük van munkaerőre. Érdekes módon 5 éve ugyanezt mondják, ugyanúgy körbejár, helyben jár ez a dolog, és senki nem elégedett ezzel. A déli államok ugyanúgy nem elégedettek, hiszen most ők már azt szeretnék, hogy elegük van abból a sok emberből, tessék elosztani a bevándorlókat a tagállamok.
Szerintem az brüsszeli bürokraták bevándorlás kérdésében fordítva ülnek a lovon. Nem tudom, mennyire gondolják őszintén, de mindenképpen azt mondják, ki sem zárom, hogy néhányan őszintén is gondolják, hogy a bevándorlás az megoldás egy problémára. A valóság pedig az, hogy a bevándorlás maga a probléma. Ezért a legfontosabb dolog, a legnagyobb kihívás Európa előtt az, hogy hogyan tudjuk megfékezni a bevándorlást, és hogyan tudjuk megvédeni magunkat attól, hogy bevándorló országgá váljunk. Legalábbis Közép-Európában még ez a cél. Nyugaton a helyzet rosszabb, ugyanis ott már ráléptek erre az ösvényre. És abból visszafordulni nem is tudom, lehet-e egyáltalán. Mert ha bent van mondjuk a lakosság 10%-a bevándorló, és most nem a keresztény országokból érkezett bevándorlókat tartom itt nagyobb problémának, ott is mindig vannak nehézségek, de mégiscsak egy kultúrkörből érkezünk, hanem az európai kultúrkörön, a keresztény kultúrkörön kívülről érkezett néptömegekről beszélek. Ha az elér 8-10-12%-ot egy országban, azt visszacsinálni, ez az ő problémájuk. Akkor már csak arról lehet beszélni, hogy hogyan éljenek együtt, és akkor engedni kell a saját értékeidből, a saját kultúrádban, az együttélés másképp ne. Ez az ő, erről szól az összes nyugat-európai vita. Ezért van az, hogy a nyugat-európai hazafiak úgy érzik, hogy napról napra elveszítik az országukat, csúszik ki a kezükből a saját életük. De mi ebben nem akarunk beleszólni, mert az ő dolguk. Ők döntöttek így, ők hozták létre ezt a helyzetet, ők voltak korábban gyarmattartók, amelyek nyilván most összefüggésben állnak a bevándorlása, ez az ő problémájuk. Nekünk nincs ilyen problémánk, mert itt nincsenek bevándorlók. És amíg nemzeti kormányok vannak Európában, Közép-Európában, leginkább Magyarországon, nem is lesznek. Tehát nekünk nem az együttélés kérdését kell megoldanunk, hanem hogy hogyan kerüljük el azt a kényszerhelyzetet, amikor olyanokkal kell együtt élni, akikkel nem akarunk együtt élni. Tudom, ez kicsit szigorúan hangzik, de Magyarországnak szerintem az az érdeke, hogy folytassuk azt a politikát, amit 1000 év óta alakítottunk ki, és tartunk életben Magyarországon. Magyarország a magyaroké. Jobb lett volna, ha Európa is az európai, aki maradt volna, de ez úgy látom, hogy Nyugat-Európában már nincs így. De itt még így van. Közép-Európa a közép-európai, aki Magyarország a magyaroké. Ez egy politikai pozíció. 1000 éven keresztül sok-sok 100 000 ember adta az életét azért, hogy ez így legyen. Tehát ez nem egy választható dolog az én fölfogásomban a most élő nemzedék számára, hanem hát voltak előttünk 31 néhány nemzedéknyi történelmet teremtve, szülők, nagyszülők, dédszülők, szép, és így tovább. Hát azt nem lehet zárójelbe tenni, hogy mi történt itt 1000 éven keresztül. Itt valamit akartak a magyarok. Ezt nem lehet föladni egy nemzedéknek egyszer csak, hogy csettint egyet. És azt mondja, tényleg milyen jó ötlet, oldjuk meg a problémáinkat az, hogy beengedünk pár millió teljesen más kultúrából érkezett embert, és akkor igaz, hogy volt egy történelmünk 1000 éven keresztül, meghaltak érte a jóik tudja pontosan hány százezren, rátették az életüket a legegyszerűbb emberektől, a legnagyszerűbb bírónkig, és költőnkig, és szellemi emberekig rátették az életüket, hogy megvédjék a hazájukat, de hát ez most már bennünket nem érdekel, ez már történelem. Szükség van munkaerőre, azt akkor hozzunk be ide idegeneket. Tehát én azt javaslom, hogy a magyarok ezt a pozíciót ne vegyék föl. Nyugaton, mintha ez történt volna. De semmiképpen ne nyugatosodjunk a szónak ebben az értelmében. Ne csináljunk magunkból bevándorló társadalmat, ne álljunk át a multikultúra, örüljünk annak, hogy magyarok vagyunk, örüljünk annak, hogy megmaradtunk, és ezt adjuk át, ezt a lehetőséget a gyerekeinknek, meg az unokáinknak. Ez szerint az én fölfogásomban ez kötelességünk is, majd mindenki maga dönti el persze, hogy mit tekint saját magára nézve kötelezőnek, de én azokhoz a magyar emberekhez tartozom, akik úgy gondolják, hogy ez egy kötelesség, és ez szerint is végzem a munkámat.
Másik nagyon nagy kérdés a bevándorlás után, illetve lehet, hogy még azt megelőzően is, az a vírus és a járványhelyzet. Éppen a közegészségügyi laboratórium egyik vezetője mondta azt ma reggel, hogy a szennyvízvizsgálatok azt mutatják, hogy az elkövetkező néhány napban nem lesz emelkedés, hanem egy stagnálás látható. Hogyan számolnak, illetve hol tartanak a vakcina megrendelések és vásárlások?
Két csatatér van most, vagy két frontvonal. Az egyik a kórházokban, a másik az iskolákban. Ugye a első csatatéren a kórházakban életeket mentünk meg. A második csatatéren az iskolákban pedig munkahelyeket, mert ha a szülő nem tudja beadni a gyereket az iskolába, akkor otthon kell maradni, és akkor nem tud elmenni dolgozni, és ez neki a kényelmetlenségen túl komoly megélhetési nehézséget is okozhat. Most ami a kórházakat illeti, mert mégiscsak az a legfontosabb, hogy az életeket mentsük, ott nem látok egyelőre biztató jeleket. Tehát szeretnék mindenkit óvatosságra inteni. A kijárási tilalomhoz kapcsolódó szigorú intézkedések mintegy két héttel ezelőtt léptek életbe, a felénél vagyunk ennek a nagyon nehéz időszaknak, és ki kell tartanunk, és végig kell csinálnunk a második felét is. Aztán majd december 11-én meglátjuk, hogy hova jutottunk, és onnan mik a logikus lépések. De most mindenkit kitartásra szeretnék fölhívni, hogy ne adjuk föl, kényelmetlen, nehéz, de még csak a fele ment el ennek az egy hónapnak, és a másik fele legalább olyan fontos lesz, mint amit magunk mögött hagytunk. Ha fegyelmezettek vagyunk, ha betartjuk a szabályokat, akkor sikerülni fog, hiszen egyszer tavasszal is sikerült már, tehát én optimista vagyok, de nem azért, mert a mostani egyik napról másikra jövő adatokban változást látnék. Ott nem látok jelentős változást. Sőt, inkább úgy látom, hogy az összes megbetegedett arányához képest persze csökken a kórházi ágyak, igénybe vett kórházi ágyak száma, de összességében egyre többen vannak kórházban. Most operatív törzs üléséről jövök, és azt látom, hogy már a 9500 magasságában van, tehát el fogjuk érni a 10 000 kórházi ágyon fekvő beteg számot hamarosan. Igaz, hogy mintegy másfélszer ennyi tartalék ágyunk még van, tehát az egészség úgy látom, hogy bár hatalmas nyomás alatt áll, állni fogja a sarat a következő hetekben is. Az orvosaink, ápolónőink szerintem nagyszerű munkát végeznek. A medikusok, akik beléptek segíteni őket szintén, a katonák, akiket mozgósítottunk szintén. A legnagyobb teljesítményt pedig az átvezényelt orvosok és ápolónők nyújtják, mert az otthon támogatása nélkül kell más helyen helytállniuk. De egyelőre a rendszer működik és bírják. Nehezen, fáradtak, de azért bírják és bírni fogják a következő 2-3 hétben is. Ez van a kórházakban. Most az iskolákban pedig az a helyzet, hogy megkezdtük a egészségügyi és szociális intézmények mellett az óvodákban és iskolákban dolgozóknak a teljes tesztelését is. Van, aki vállalkozik erre, van, aki nem. Tegnap magam is részt vettem egy ilyen gerilla akcióban, mert egy ilyen félkatonai rendszerben kell ezt elképzelni, fegyelmezettség és pontosság kell hozzá, és azt látom, hogy vannak tanárok, akik nem vállalják a tesztelést, de ez egy kicsi szám. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy mikor a hétvégén, most hétfőn, kedden az első heti szűréssel végeztünk, akkor egy általánosan érvényes képünk lesz a helyzetről, és megfogjuk, ma a operatív törzs ma reggel döntött, hogy megindítjuk majd jövő héten a következő heti tesztelést is, tehát a második kört is megnyitjuk majd. Egyébként nagyon sok fiatal önkéntesünk van, medikusok is részt vesznek, beszéltem is velük, nagyon helyesek, igazán romlatlan fiatalok, akik a jót keresik az életben, és igyekeznek az életükkel ezt a jót szolgálni, és most megsegítik az embertársaikat.
És megfelelő az öltözetük, mert a hét elején valamelyik DK-s politikus felszólította a magyar kormányt, hogy biztosítson megfelelő védőfelszerelést a medikusoknak.
Hát ahol én jártam, ott rendben voltak. Nem tudok mindenhol ott lenni, de azt tudom mondani önnek, hogy amit személyesen tapasztaltam, az rendben volt. Gépkocsik rendelkezésre álltak, a védőfelszerelések rendelkezésre álltak, a teszthez szükséges anyagok ott voltak, a hideg csomagot, ami mert terepen vannak, és kell ebédelni, azt megkapja mindenki. Az egész légkör nagyon bajtársias és szeretetteljes volt ott Bicske környékén.
A vakcina, ugye az oltóanyag a legfontosabb, mindenki arra vár, akárhány orvossal beszélek, mindenki azt mondja, hogy bár már meg lenne. Megvan az oltási terv? Mi a terv a kormánynak arra vonatkozóan, hogy ha lesz vakcina, akkor azt hogyan osztják el?
Az oltási tervet már hetekkel ezelőtt kidolgoztuk. Ugye van az oltási terv, ami arról szól, hogy ha van elegendő vakcina, és az emberek jelentkeznek az oltásért, hiszen annak szigorúan önkéntesnek kell lennie, akkor hogy fogjuk ezt megoldani? 13 000 helyszínt jelöltünk ki, ahol majd az oltás megtörténik, tehát a tömeges oltásnak is van egy forgatókönyve. És van egy másik oltási tervünk is, ezt kell használnunk majd először, ez december-január környékén kell bevetnünk, amikor az derül majd ki, hogy az első körben kevesebb vakcina érkezik, mint amennyi magyar ember szeretné magát beoltatni. Jóval kevesebb érkezik majd. És akkor ez a kettes számú oltási terv, hogy kit veszünk előre. Ugye itt előre kell venni az egészségügyi dolgot, tehát a védekezésben résztvevőket, aztán a leginkább sérülékeny csoportokban, csoportokhoz tartozókat, és így tovább. A minden esetre a torlódás elkerülése érdekében talán már a jövő héten elindítunk egy akciót, és lehetővé tesszük minden magyar ember számára, hogy regisztráljon. Tehát előjegyzésbe vetesse magát, hogy tudjuk, hogy egyáltalán hány ember gondolkodik azon, hogy beoltassa magát. Erről ma még csak ilyen közvéleménykutatásszerű fölméréseink vannak, ez elég bizonytalan lábakon áll, erre nem lehet hagyatkozni, úgyhogy elindítunk egy internetes és egy levélben történő regisztrációs lehetőséget is, hogy aki egyébként kér majd injekciót, vagy kér majd oltást, az már most feliratkozhasson, és így az első közé kerülhessen, akik hozzájutnak az oltóanyaghoz.
Ezen a hétvégén kezdődik advent időszaka. Mire számítsunk, hogy számoljunk karácsonyra? Lesz egy kicsi könnyebbség? Hogy gondolja?
Hát az igazság az, hogy az operatív törzs ma már elkezdett ezzel foglalkozni, de át is néztük a nyugat-európai tapasztalatokat. Úgy látom, hogy van egy nagy vita arról, hogy mi legyen a sízéssel. Az olaszok zárni akarnak, úgy látom, hogy németek is, az osztrákok mentenék a szezont. Én már egyszer mondtam ezt itt, most megismétlem, hogy arra kérem a magyarokat, hogy ne fizessenek elő, ne foglaljanak síszállásokat és külföldön síelési lehetőségeket, mert nem fogják tudni azokat beváltani. Mert biztosak lehetnek abban, hogy Magyarországon olyan szabályok lesznek, amelyek nem teszik lehetővé, hogy nagyon komoly és szigorúan betartott karantén következmények nélkül turisztikai célból, sízés céljából külföldre lehessen menni. Természetesen senkit sem lehet bezárni, nemhogy a lakása, amíg a saját országába se. Itt azért nem tartunk, a helyzet még nem ennyire súlyos. Ha elmennek, elmennek, de mikor hazajönnek, akkor szigorú ellenőrzés és nagyon komoly karantén következmények lesznek, mert a síelések voltak az első hullámban is a fertőzés terjedésének egyik kiemelkedően veszélyes, beazonosított, bizonyított okai. Tehát se országban ebből lett a legnagyobb baj tavasszal. Én híve vagyok egyébként ennek a sportágnak, szépnek is tartom. Örülök, hogy Magyarországon egyre több olyan család van, amelyik megengedheti magának egyébként, hogy néhány napra vagy akár egy hétre is elmenjen Ausztriába síelni. Szeretném, ha még több pénzük lenne a magyaroknak, és még többen mehetnének el, meg az egészséges életmód is fontos, de most nem ennek van itt az ideje, és a magyar állam elég szigorú szabályokkal fogja védeni a magyar emberek egészségét a síszezon idején is. Tehát van ez a vita. És van egy másik vita, hogy akkor hogy lesz a karácsony. Az operatív törzs azt mondta, hogy egyelőre nem tudjuk megmondani ezt. Szeretnék őszintén, egyenesen és világosan fogalmazni. Nem tudjuk még, hogy milyen szabályok szerint kell majd élnünk a karácsonyi ünnepek és új év idején. Ha szívünkre hallgatnánk, szeretnénk, ha minden család korlátozás nélkül tudna egymással találkozni, és olyan karácsonyunk és új évünk lehetne, mint amilyen lenni szokott. De hogy megengedhetjük-e magunknak ezt, 8-10 napnál hamarabb nem tudom megmondani, de 8-10 nap múlva a kormány dönteni fog erről a kérdésről.
Köszönöm szépen, Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.